Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az extra inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz. Itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten. Makó G-vel, Kovács Sankóval és Barta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Itt a 37. része az Extra Inningnek, ami természetesen ma is a baseballról fog szólni, mint az ezt megelőző 36 jelentős része is. Viszont egy picit mással kezdünk még hozzá, ha már itt van Sankó, és ha már baseball, ha már televíziózás, azért ezen a platformon is szeretnénk azt elmondani, hogy 2021 legjobb sportkommentátorának Kovács Sándort választották, úgyhogy ő kapta a Lázár Bence díjat. Sankó, gratulálunk! Nagyszerű dolog, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó helyre került ez a díj, és én is csak a másik oldalról alátámasztani tudom azt, hogy ez mennyire rendjén van így. Pár gondolatot, és most nem azt kérem, hogy köszönd meg mindenkinek, aki itt van a szobában, hanem hogy összességében ez a díj, bár már korábban a karanténkazban is beszéltél róla, ez hova kerül a kis polcodon?
Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én nagyon nagyra értékelem, tehát én sose gondoltam volna, hogy a munkám vagy a hobbim, vagy azért, amit nagyon szeretek, vagy nagyon szeretném ezt a szeretetet átadni a nézőknek, akár amerikai focról, akár baseballról van szó, hogy ezt bármikor is díjazni fogják, és hát az nagyon jól esik az embereknek a szeretete. Tehát nem tudom más, hogy interpretálni, tényleg csak az, hogy borzasztóan hálás vagyok ezért, borzasztóan megérte, bármennyi energiát is belefektetni, és mindenkit csak bíztatni tudok erre, hogy a szeretett sportját, valahogy azt a játékhoz való hozzáállását, szeretetét, azt próbálja meg átadni minél több helyen. És én nagyon szerencsés vagyok emiatt. Egyrészt, hogy veletek dolgozhatom, meg itt a Sport TV stábjában, hogy meg volt ez a lehetőség, egyáltalán olyan dolgot tudunk átadni, ami kuriózum volt Magyarországon, akár a baseballra, akár az amerikai focira gondolok. Úgyhogy iszonyatosan hálás vagyok ezért, meg a sorsnak is, hogy volt ilyen lehetőségem, és mindenkinek, aki ebbe közreműködött, nagyon szépen köszönöm a segítségét.
Gratulálunk még egyszer, bár ez a díj persze nem jelenti azt, hogy mindent eltaláltál a múlt heti tippjátékunkban, hogy a maradék free agentek, a nagy nevek legalábbis hova kerülnek, mennyi időre és milyen összegben. Itt van Pál Bence is természetesen a mai napon körünkben. Bence, elkelt Korea, elkelt Story, elkelt Castellanos, Erkel.
Erkel is.
Igen, menjünk szépen sorba, és ezzel kezdjük, utána pedig majd arra gondoltunk a mai napon, hogy néhány csapatot kiemelünk a 30 közül, és picit részletesebben fogunk majd azokról a csapatokról beszélni, de akkor Trevor Story, Boston Red Sox, 6 év, 140 millió, Carlos Correa, 3 év, Minnesota, 105,3 millió, tehát 35,1 milliót kap majd minden évben, és Nick Castellanos pedig 5 évre írt alá a Phillieshez, kerek 100 millió dollár. Menjünk sorba, kezdjük mondjuk Trevor Storyval, bár kronológiailag nem így történt. Szóval egy sztár shortstopból lesz-e sztár kettes? Mit jelent az, hogy neki a kettes bázison kell majd játszania? Mit jelent a Red Sox esetében és Story esetében a 6 év és a 140 millió dollár, ami ugye átlagban 23 plusz az apró?
Hát azt jelenti, hogy az elkövetkező minimum egy évben second base fog játszani. Ugye azért mondom minimum egy évben, mert lehetséges, hogy a jelenlegi shortstopon játszó Sandra Bogarts kiléphet a jövőre a szerződéséből, és hogy ez így történik, és nem tér vissza Bostonhoz, akkor a Story, aki a 2016 óta talán a harmadik legjobb védő infielden, shortstopon, visszamozog shortstop pozícióra. Hogyha pedig esetleg Bogarts marad, akkor pedig plusz lehet a second base neki védekezés szempontjából, hiszen a tavalyi szezonnak a vége felé azért a kicsit a karja már nem volt annyira éles védekezés szempontjából shorton és second base-en, ezt azt mondják, hogy ezt nézek most annyira, hogy azt mondják, hogy ott azért könnyebb védekezni jóval.
az picit erős. Hát mert hátrébb állnak a grasslinehoz, tehát inkább azért szokták azt mondani, hogy van ideje kipörögni a labdának, meg a távolság viszont, hogy át kell dobni az egyes, az egy kicsit más. Tehát amit mondtál a korerőre, az, hogy ha tényleg van benned mondjuk 140 meccs, akkor az el tudsz fáradni minden egy mondjuk double headerekkel, az, hogy attól függ, hogy mennyi labda megy feléd, milyen sérülések vannak benne, úgyhogy abszolút adom ezt. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó megoldás második számuként a shortstopra, de ahogy én csatlakozni szeretnék ahhoz, amit mondtál, az az egyéves dolog, az szerintem lehet, hogy hosszabb lesz, mert hogyha működik ez a kémia, mert nagyon fontos a shortstop és a kettes között a dupla játékok miatt ez a kémia, akkor ez nagyon jól működhet. Igaz, ettől függetlenül, hogy nem játszott a Major League pályafutása alatt kettes bészt, viszont
úgyhogy több mint 700 mérkőzésről igen. beszélünk, tehát soha nem játszott
a minorben, igen. Tehát, hogy nem megugorhatatlan, sőt, azt gondolom, hogy a shortstophoz képest egy picit pihentető a kettesen játszani. Persze függ attól, hogy jobbkezes vagy balkezes ütők vannak, de a távolság az egyes béz miatt ez egy kicsit más. Úgyhogy ettől függetlenül legalább ugyanakkor a területet kell bejátszani most, majd ha nem lesz shift jövőre, akkor egy kicsit megint más lesz ez, és ez megint más beszélgetés lehet. De most azt gondolom, hogy azoknak a shifteknek köszönhetően, hogyha több a jobbkezes ütő, és neki át kell menni mondjuk a kettes béz mögé, akkor az a távolság úgy meg fog maradni. Tehát egyáltalán nem baj, hogy két nagyon-nagyon hasonló képességű játékos lesz ugyanazon a pozíción, mert szinte ebben a baseballban ezek összeolvadnak, ezek a pozik, úgyhogy szerintem bomba erős lett így a Red Sox. Az kérdés, hogy ki fog dobni, és hogy milyen hatékonysága, de egyébként igen.
Beszéljünk akkor most a Red Sox-ról, és utána menjünk át a többi free agentre. Beszéljünk a Red Sox-ról, meg még egyébként beszéljünk sztoriról is. Tehát ez a shortstopról való átállás kettesre, ez ebbe az irányba a könnyebb, vagy a másik irányba lenne a könnyebb? Szerintetek sztorinak ez saját magában mekkora kompromisszum azzal kapcsolatban, hogy oké, lejátszottam 745 meccset shortstopként, most átmegyek a kettesre, ez új kaland, új kihívás, vagy egyfajta nehézség, amivel meg kell birkózni azért, hogy te ne a Colorado Rockies-ban, hanem a Boston Red Sox-ban játsszál.
Könnyebb 2B felé mozogni, mint 2B-ről shortstopra, viszont ugye azt tudnia kell, tehát ugye annó arról szóltak a hírek, hogy olyan csapatban menne, ahol shortstopot játszhat. Viszont ugye a Boston, később jöttek azok a hírek, hogy a Boston már a lockout előtt elkezdett vele beszélgetni, viszont a Red Sox esetében egyértelmű volt, hogy Bogarts a csapatnak az egyik ikonja, ő shortstopból, még hogyha gyengébb idő sorton, mint Story, mert az, akkor sem fogon itt elmozogni. Szerintem neki amúgy a legnagyobb kérdés, azon kívül, hogy egy elég egyedi szerződése van erről, mert csak egy móka miatt lehet érdemes beszélni, de hogy tehát na, kezdjük, bocs.
Nem, akkor gyorsan igen. Folytatva a Bence gondolatmenetét, tehát az mozgás valóban könnyebb, viszont azt látni kell, hogy a véleményem szerint ő már nagyon régen el akart jönni a Rockies-ból. Tehát azért tavaly is arról beszélgettünk, hogy ő egyedül nagyon nem tudott mit csinálni. Tehát, hogy szép dolog a Denver, meg a Coors Field-en jól repülnek a labdák, és hogy valószínűleg a
hazai. De most már nem lett volna egyedül.
Így van. De ettől függetlenül, amikor már úgy beszélgetnek veled, hogy nem te is már hosszú távú szerződést szeretnél valahol máshol, akkor könnyebb úgy belemenni egy dealben, ráadásul egy Bostonnál, hogy azt mondod, hogy ilyen játékosokkal játszhatok együtt, és akkor inkább azt mondja az ember, hogy legyen, próbáljuk ki, még akkor is, ha nem ott játszok, egy évet kibírok, ha az opciót lehívva, nem hívva, de ugye erre majd Bence beszélni fog, csak nem akarom elvenni a kenyerét, csak az a lényeg, hogy játékos szempontból, ha te hosszú távon meg tudsz idézőjelben, és bocsánat ezért a Colorado szurkolóktól, egy olyan csapattal, ahol nem érzed magad teljesen komfortosan, és elmehetsz egy nagyon patinás csapathoz, akkor azt gondolom, hogy még a pozíciót feláldozásával is menni fogsz.
Igen, ráadásul ugye amiatt érdekes lesz még sztorinál, hogy a Coors eddigi problémája, ahogy a legtöbb denveri játékosnak neki is az volt, hogy nagyon nehéz volt átállni a többi stadionba, hiszen ugye magasságon vagy magaslaton vannak Denverben, másképp lesz a labda, egyszerűen a körbólok, meg amúgy a szájdőröknek sincs meg az a nagy íve, és egyszerűen nagyon nehéz volt, ugye pár meccsig játszottak otthon, utána nem otthon, nagyon nehéz volt egyszerűen átállni. És nagy kérdés az, hogy azért a jobb játékosok közé tartozik bőven, még hogy előző alkalommal lehet, hogy nem értékeltem annyira, mennyire megérdemelni, de hogy kérdés lesz, hogy milyen számokat fog tudni hozni a Bostonban. Ami amúgy még nagyon érdekes, ugye a Bostonban van a fenvélyen a Green Monster, és neki pont olyan ütése van, pont úgy olyan a mozgásra, hogy aránylag szépen alá tud nyúlni a labdáknak, és nagy ívben üti ki, tehát nem ilyen lézersatokat csinál, hogy kimegy, mit olyan egy 450 lábnyi ütése van, hanem szép íves, és a Green Monster fölött át tudja ütni, szóval nagyon érdekes lesz amúgy sok szempontból.
Igen, át a tetőbe, a kéménybe, azt szokták mondani.
Viszont még egy kérdés ezzel az igazolással kapcsolatban, méghozzá a csapat szemszögéből, már mint a Red Sox szemszögéből. Igazából összehasonlítva a tavalyi line-upot meg az ideit, az kétségtelenül meghatározható, hogy a kettes volt a lyukas poszt az összes közül. Ha ez így volt, már pedig így volt, akkor miért nem egy echte kettest kerestek, és vagy esetleg Story csak BCD opció volt arra, hogy ő menjen a kettesre. Tehát egy shortstopot igazoltak le a lyukas posztra, akkor miért nem az volt az alaptézis, hogy keresünk egy olyan játékost, aki eddig is a kettesen játszott?
De ki lett volna az a second base?
Nem tudom, hogy egyáltalán a piacon volt-e ilyen,
minőségében nem volt szerintem.
Igen, és hogy ő belement abba, hogy oké, a Bostonért ez benne van a kettő base-be, akkor, hogyha Sander Bogarts jövőre elmegy, akkor jó járnak vele. Tényleg, szerintem számomra az lesz a kérdés, hogy fog tudni átállni a Boston, nem csak a Bostoni, hanem hogy a Colorado-t felejtsük el, mert ugye nem is tudom, hogy játszanak majd ott Colorado-ban idén a bostoniak, de hogy egyszerűen milyen képes lesz a hosszú távon ezt a 2.50-2.60 ütő átlag, 20-25 homrán, 18-20 bázislopásra egyáltalán képes lesz.
Ami egyébként a ketteseket illeti, most gyorsan rászűkítettem. Ugye Marcus Semien korán elkeltőt elvitte a Texas egy 175 millió dolláros 7 éves szerződéssel, és Chris Taylor volt még az, aki szintén ugye tavaly már hosszabbított a Dodgers-szel, és mellettük Lurie Garcia, Brad Miller és Josh Harrison, aki pedig talán az utolsóként kelt el a kettes bázis free agentek közül. Ugye ő ment a White Sox-ba a szétrabolt Oaklandből, szóval valóban túlságosan nagy piac nem volt a ketteseken. Ez a néhány játékos volt, akik még egyszer meg 2021 végén elkeltek. No, és akkor picit beszéljünk a Boston Red Sox-ról. Részben érinthetjük a teljes csoportot, most nyilván a Blue Jays-ről, meg a Yankees-ről, meg a Rays-ről külön részletesen nem fogunk beszélni, de azt meg nem tudjuk elkerülni, hogy érintsük a dolgot. Tavaly megnyerte az AL East-et a rész 100 győzelemmel, Yankees Red Sox 92-92, Blue Jays 91, Orioles 52. Nem tudom, hogy a Baltimore-ról érdemes-e egyáltalán ebben az évben külön beszélgetni. Mit vártok ettől a Red Sox-tól? Miben lehet más idén a Boston, mint volt tavaly, ha a helyezéseket nézzük, ha a győzelmi számokat, miben lehet más a Red Sox-nak?
Toronto erősebb lett. És ugye a Tampa számomra így a szezon előtt kicsit mindig kérdés, hiszen ott most, hogy megint hogy állnak a dobókkal, kik fognak előhúzni, nyilván az év végére jól fognak teljesíteni. A Yankees is azért náluk is azért a dobók, tehát ez egy olyan divízió, ahol nagyon jó ütőjátékosok vannak, de dobó oldalon egyedül, nem egyedül, de ugye a Torontóhoz kiemelkedik, és utána pedig ott ugye azért az egy-egy győzelem, tehát ugye tavaly is emlékezhetünk, hogy hány csapat volt az utolsó napokban, ilyen 1-91 vagy 92, szóval ezen kicsin fog múlni, szerintem a Toronto teljesen kiemelkedik ebből a divízióból.
Milyen lesz a Red Sox, hogyha itt mondjuk hagyatkozunk az infieldre, amivel kezdtünk, azért Bobby Dalbeck-kel, a kettesen Storyval, Bogarccal, Shorton és Rafael Devers-szel a hármason, ez azt hiszem ilyen tavalyi Toronto és idei Rangers típusú brutális infield, vagy akár még a Houstont is talán lehet említeni 2021-ből, ez mire lehet elég egyébként, hogyha nem tudom már melyik oldalról másoltam ki, 2022-es előrejelzés a Bostonnál 85-77, 87-75, tehát ilyen 85 és 90 győzelem közé várják a csapatot, ami az új lebonyolítási rendben akár elég is lehet, hogyha mondjuk az AL East-ből akár három csapat is megy majd a playoffba.
Igen, de ez mindenképpen kevesebb, mint a tavalyi. Tehát egy 5-7, mennyit mondta, 90?
Tavaly 92-70 volt.
De hogy mennyit mondta a projection-re?
85-87.
Tehát azért az az 5-7 mérkőzés, az pont elég lehet arra, hogy ugyanúgy partiba legyen a Yankees.
Igen, csak ezzel ugye már idén valószínűleg playoffba jutna a csapat, ezzel a 85-87-tel.
Hát meg kell nézni, hogy mi a többi csoportban hogyan teljesítenek, mert ez szerintem egy picit necces lesz. Ami szerintem érdekesebb, hogy ha a tavalyi csoportot nézzük, akkor a része, ahogy elhozott, nem hiszem, hogy 100 győzelmük lesz. Tehát ott a visszaesés valószínűleg az kézzelfogható pont a dobó rotáció miatt. miatt, és azt gondolom, hogy a Blue Jays, hogyha nem sérültek a dobóik, akkor valószínűleg ez a csoport élén fog végezni. Azért érdekes a Red Sox, mert szerintem ütésben és védekezésben pokolian jók lesznek. Csak az a baj, hogy a dobófronton én nagyon kevés olyan dolgot látok, akik zsinórban mondjuk 10-12 meccset tudnának hozni ezzel a rotációval, és azért a Yankees szérizek azok élethalálak lehet. Tehát az a 19 meccs, hogy játszanak majd egymással, az valószínűleg azt fogja eldönteni a csoportnak a második helyét, most nem nagyon előre szaladva. És ott nem látom azt a rotációban, hogy ez működjön. És valószínűleg ezért van ez az 5-7 meccses különbség a tavalyihoz képest, de védekezésben és ütésben szerintem ez a line-up, ez ilyen top 5, top 6.
Oké, hogyha AL East és rotáció, azt hiszem abban konszenzus van, hogy a Blue Jays kiemelkedik. Abszolút. Ebből a csoportból. Van-e ilyen különbség, mint amit Csankó mondott a Yankees, a Rays és a Boston között, csak ha a rotációt nézzük, azért Iovaldi, Pivetta, Huck, Vaca és Rich Hill nagyjából így fog kinézni a rotációja a Boston Red Sox-nak. Oké, van Gerrit Cole a Yankees-nél, akár McClanahan-t lehet említeni a résznél, nyilván más kategória. Szóval, hogyha mondjuk rangsorolni kellene a Toronto mögött ezt a három csapatot, ha csak a rotációt nézzük, akkor az Bence nálad hogyan néz neki?
Rays lenne a második. Ugye a Bostonnal azért a szél vissza fog térni.
Mert igen, ugye neki még most van problémája, tehát biztosan nem lesz ott majd az opening day-en, de május körül elméletileg már lehet. És de kérdés, hogy mennyire tud visszajönni, milyen formában, és bocsánat minden Red Sox szurkolótól, de mikor fog legközelebb megsérülni, mert ez azért benne van nála.
Igen, meg ugye a borda, ez olyan kicsit trükkös. Tehát ez egy törés volt, vagy ott mi történt, csak nem történt, nem hirtelen nem tudom, hogy borda sérülés.
És doboknál a borda, hogyha csak a mozdulatsor feleveleníti magában az ember, és látja magát, azért az tud fájni még dobás közben is.
Igen, szóval ugye meg a Paxton fog visszatérni, ha minden jól megy nyár vége felé, szóval amikor amúgy élet, tehát mondjuk a rájátszás körül lesznek, vagy ugye lesz idén ez a három meccses széria, akkor amúgy lehetséges, hogy ha minden jól alakul a Yankees-nél is a Red Sox-nál dobó oldalon, akkor lehet, hogy ott akkor a Boston erősebb lesz szerintem.
Ezért is kérdeztem, mert én egyébként alapvetően úgy érezném ezeket a rotációkat nézve, vagy a Blue Jays mögött, nálam legalábbis persze ez tök szubjektív, nálam a Red Sox következne.
Nálam azért nem, és Yankees a következő nálam, mert nem láttuk Severinot dobni tavaly. 2018-ban volt egy elég jó 18-as kezdet, aztán megsérült, és nem igazán láttunk bele semmit, és Talionról is ugye megsérült tavaly októberben, és meg kellett műteni talán a jobb bokáját. Úgyhogy ez a két olyan dolog, amitől én nagyon sokat várok. És nem vagyok Yankees fan, de nagyon sok cikket próbáltam olvasni erről a két, pont a rotáció miatt, mert mániám, hogy akkor mit várhatunk ezektől a csapatoktól, hogy hát lehet úgy fogadni, hogy egy kicsit ügyesebbek legyünk, de pont ez a két fekete ló miatt nem merem azt mondani 100%-osan, hogy jobb a rotáció, de ha ez a két srác bejön, akkor szerintem meg tudják előzni a Red Sox-nak a dobó teljesítményét. Tehát én is a második, harmadik helyre teszem, de én azért inkább előrébb, mert szerintem sokat várok. De ez lehet, hogy csak ilyen nem tudom. Tehát, hogy én benne sokkal több tüzet látok, és hogyha ez bejön, akkor ha nem is Gerrit Cole szintű dobó lehet, de lehet második a rotációban.
Egy lépéssel távolabbról nézve az egészet, sokat beszéltünk arról, és itt amikor elkezdtünk ismerkedni az MLB-vel, meg a baseballdal, akkor úgy legtöbben azt mondtátok, hogy igazából azt fogja majd eldönteni a bajnokságot, hogy kinek milyen rotációja van, melyik csapatnak milyen rotációja van, milyen formában vannak a dobók, különösen igaz ez persze a playoffban. Aztán nem ez volt a tavalyi szezon, tehát ott aki a többet, a nagyobbat ütötte, persze a matek az normál esetben is ez, de ott sokkal inkább az ütések domináltak, mint sem az, hogy kinél van a sztár dobó, kinek van a legjobb rotációja, csak mennyit beszéltünk, emlékezzetek vissza a Padresről az előző évben, a Milwaukee-ról, amely ugyan a gyengécske csoportját viszonylag könnyedén megnyerte, de nem ezek a csapatok értek oda a legvégén. Idén ebben lehet-e változás szerintetek, vagy a tavalyi tendencia folytatódik?
Én azt gondolom, hogy inkább a dobók most fontos szerepet fognak betölteni, hiszen amit amikor gondolkoztam ezen, hogy hány éve volt pár ennyire kiemelkedő csapat. Valahogy így az az érzésem, hogy a liga az így szétszakadt, tehát vannak azok a csapatok, nem is kevesen, akik jog, hogyha meglennének az a pot, az, hogyha alá kéne támasztani, hogy az a csapat miért nyerné meg, akkor nem olyan nehezen alá lehetne támasztani, és vannak az ilyen...
Hány ilyen csapatot tudnám mondani? Most tényleg csak kíváncsi vagyok, hogy kinél hány olyan csapat van most, hogyha azt mondanák, hogy ez nyeri a bajnokságot, akkor nem lepődnénk meg annyira, mert 7-8-as biztos tudunk mondani.
Na ez az, tehát majdnem a harmada, vagy a negyede a ligának.
De ez tök jó, nem?
Igen, de hogy viszont akkor van egy más.
De nagy akkor Bence után, nagy a szakadék a második fele között.
Ez igaz.
Tehát én azt gondolom, hogy van 5-6 csapat, akire rámondjuk, van 6, mondjuk legyen a kószuk szét, hogy 6 csapat, aki még beleszólhat meg rájátszást, de a többiek meg annyira le vannak szakadva a harmadik hely környéken, a csoportokból nézzük, hogy itt 15-20 mérkőzéses különbségekről beszélgetünk, és teljesen egyetértek Bencével, hogy azért itt szétszakad a mezőny, és nem csak a költés miatt, nem csak a dobók miatt, nem csak az ütések miatt, hanem úgy csapatszinten alá kompletten.
Igen, és hogy miután szétszakad, emiatt a jó játékosok ugye pár csapatban lesznek is. Tehát ütőfronton, talán a Giants-re lehet azt mondani, hogy oké, érdekes, meg én a Milwaukee-t nem is biztos ide venném talán, mert ők aztán egyértelműen ott le vannak ezen az oldalon maradva, de a csúcsapatok esetében az ütők mindenhol nagyon-nagyon magas szinten vannak, és akkor most fognak jönni a dobók, hogy akkor az a pár dobó, vagy az a csapat tud kiemelkedni, hogy a dobók is magasabb szinten állnak. Mert az ütők mindenhol nagyon jók lesznek ezen a top csapatoknál.
Jó, ha már Red Sox-ról beszéltünk, és akkor csak záró igen nem, mert abban mi már megállapodtunk a srácokkal, hogy felveszünk majd még egy adást a szezon kezdet előtt 1-2 nappal, ami tulajdonképpen a jóslatokra, a tippelésre, a játékra lesz felhúzva, és majd utána szembesítjük saját magunkat szezon közben is, meg a szezon végén is, hogy mit gondoltunk mi éppen április első heteiben, szóval csak egy igen vagy nem. Ott lesz a Red Sox a playoffban, vagy nem? Most ezt kérdezem, március 24-én.
Playoffban igen.
Azért nehéz. Most dicséred a kérdést éppen?
Igen, azért nehéz, mert a többi csoportot is néznünk kéne, hogy hányadik helyen mehetnek tovább. Legyen igen.
Mondja csak.
Nem csak egy, csak a segítő kérdést akartam föltenni a Sankónak, hogy ugye az éjjel...
Van-e olyan csoport második a többi csoportban, aki ott lehet a playoffban?
Igen, csak te szebben fogalmazod, mert de pont ezt
van. És akkor mehetünk is a Twinsre, mert az lehet az érdekes, a White Sox és a Twinsnek az összevetése az amerikai liga középső csoportjában, de mielőtt nagyon twinseznénk, vagy részben twinsezünk, Carlos Correa, Minnesota Twins 3 év, tehát nem kapott hosszú távú szerződést, amiről beszéltünk, nem ment vissza a Houstonba egy évre, viszont ebben a 3 évben egészen jól fog keresni, hogyha az ütőjátékosokat nézzük, akkor a harmadik legmagasabb fizetése lesz két Angels-ös mögött, Mike Trout és Anthony Rendon mögött, és úgy tűnik, hogy Rendon is most már úgy nagyjából rendben van, úgyhogy egy témát majd egyszer megérne a Los Angeles Angels is Otanival, Rendonnal, Mike Trouttal.
Főleg az Otani szabály miatt.
Igen. És akkor ez a 3 év 105,3 millió dollár, ez milyen?
Mindig te kezded, Bence, nem tovassál.
Oké, szóval...
Legyen viszonyítási alapja. Tudjon jobbat mondani.
Nem, hogy amikor elakad a szavad, akkor rá tudjuk.
Köszönöm szépen.
Nem, várj, kezdés Hankó.
Nem.
Szóval ugye nála úgy néz ki, hogy oké, hogy 3 év, de mindegyik év után kilépett a szerződéséből, ami...
És miért lépne ki? Tehát, hogy bocs, csinálj egy olyan jó 2022-t, ami után megkapja azt a hosszú távú kontraktust bárhol, amire vágyik, ugyanezzel az éves fizetése, vagy miért lépne ki ebből a szerződésből?
Azért, mert...
Adnak jobbat.
Igen, mert ez 105,3 millió, hogyha most ugye ez azt jelenti, hogy 35,1, igaz?
Igen.
Szóval, hogyha azt megkapja, és esetleg utána a szezon után 28 éves lesz, vagy 93,
ha meccselik mindig az éves fizetését, és annál egy picit jobbat kap, akkor emiatt az opció miatt ő kiléphet a szerződé, vagy úgy dönt, hogy kiléphet.
Vagy hosszabbat, ugye ez most csak 105. Hogyha azt mondja, hogy valaki kap 150 milliót tessék, és akkor plusz még megkapja a 35-öt, akkor az már ami az idei, akkor az már 185. Plusz még ami miatt ez egy érdekes sztori, hogy azért lett ez a három, mindegyik év után való kilépési lehetőség, hiszen ő a holt szezon közepén a ügynökséget váltott. És úgy, hogyha most ezt aláírta, így most, az összes pénz, a, vagy igazából kb. 80-90%-a a régi ügynökségének megy, és az új ügynökség, ez a Scott Barász, ez ismert baseball ügynök zseni, alá tartozik most már, és hogyha jövőre kilép, és utána bárhova ír új szerződést, akkor a százalék ugye az meg már a Barászhoz, mert szóval ez még egy kis apróság. Meglátjuk, sok izgalmas dolog lesz.
De hogyan értékelitek ezt a 3 éves 105 millió szerződést, és azt, hogy a Minnesota szerezte meg Koreát, vagy Korea a Minnesotát választotta? Ez a 3 év, vagy akár csak ha 2022-t nézzük, az, hogy a Minnesotának megvan Korea, jelenthet-e pont annyit, hogy akár így meg lehet a playoff?
Nincsenek dobói, nekem mindig az a problémám.
Sonny Gray-t sikerült megszerezni, hogyha csak ugye Dylan Bundy sikerült, akinek nagyon rossz szezonja volt tavaly. Igen. A Los Angeles Angels félig meddig a rotációban tőle várta a csodát, hát ez minden volt csak csoda, nem. Szóval Sonny Gray, Daly Ober, Dylan Bundy, Joe Ryan, Griffin Jacks. Így néz ki a felvázolt rotációja a Minnesota Twinsnek, viszont még mindig arról beszélgetünk, hogy ebben a csoportban, ahol még ott van a Cleveland, ott van a Detroit és ott van a Kansas, tud-e annyi győzelmet szerezni a Minnesota Twins, hogy mondjuk az AL East második vagy inkább harmadik helyezettjénél több győzelme legyen, és akkor még mindig nem beszéltünk az AL Westben az Astrosról meg az Angelsről.
Hát én a Mariners is majd idehoznám.
Nagyon
izgalmas lesz. Nem, pont a csoportban, ahogy
igen, lesz a végeredmény,
úgyhogy, és nem is azért, hogy, mert ugye a saját csoportomban több meccset játszanak egymással, és mivel picit gyengébb a csoport, ha az AL Westről beszélgetünk, akkor ott több győzelem jöhet össze, mint egy olyan csoportban, ahol vannak markásabb ellenfelek. Tehát azt gondolom, hogy a Twins most a legesélyesebb arra, hogyha a csoport másodikokat nézzük, és most én nem nézném az Angels meg a Mariners, hogy ott legyen. De nincsen meg hozzá az a dobó rotáció megint, amit nagyon hiányolnék. Tehát Korea szerintem azért kötött ilyen szerzést is, mert ő pontosan látta ezt, hogy ebbe lehet, hogy megvan mondjuk 80 győzelem, vagy 81 győzelem, de lehet, hogy nincs benne több. És azzal, hogy ő azért egy elit játékosnak a kicsit ugyanúgy kitekinthet a piacra majd az egy év lejártával, és akkor még bárhova elmehet, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a szabadság, ez megvan, és pontosan attól is függ, hogy a Twins hogyan fog végezni, vagy mennyire tud majd beilleszkedni, és szerintem ettől is teszi függővé, hogy ezeket az opciós következő éveket lehívja el.
Plusz még annyi, hogy ez a Twinsnek is sok szempontból jó, mert hogyha esetleg nem úgy alakulnak ez az idei szezonjuk, akkor a cserehatáridő előtt ez egy olyan játékos lesz, akit rengeteg, vagy legalábbis jobb prospekteket fog kapni. És végre amúgy ugye, miután a holt szezon elején a Byron Buxton meghosszabbították 100 millió 7 év valahogy.
Nagy zsuga volt, szóval igen.
Így kellett valamit, hogy akkor ne csak idején egy top játékosunk, aki ugye nagyon-nagyon sérülékeny sajnos, de akkor lássák, hogy jó, akkor ebben most fektettünk, a Donaldson csere miatt lett 50 millió, és ezt végre befektették valamiben, de hogy igazából amúgy ebből mindkét, szerintem nem fog 3 évet ott tölteni. Tehát, hogy vagy elcserélik idén, vagy ő maga kilép az első év után. Hogyha másikat behúzza, akkor már marad.
Mondja csak.
Nem, ennyi, de hogy ez az egyéb.
Oké, akkor van még egy felvetésem. Most itt arról beszélgetünk, hogy a Twins lehet-e olyan csoport második a White Sox mögött, hogy playoff legyen belőle. De miért ne lehetne az benne, miért ne jöhetne ki úgy a lépés a Twinsnél, meg picit gyengébben a White Soxnál, mivel hogyha a Twins megnyeri a csoportot? Ez mennyire befolyásolhatja Koreát?
Kizárt, hogy megnyerje. Tavaly úgy nyerte meg a White Sox,
de
hogy...
De ha mégis.
Nem, én elfogadom, hogyha kizárt egyébként, hogyha már a Fangraphs-et hoztuk többször, ebben a pillanatban 87 győzelmet jósolnak a White Soxnak, 81-et a Twinsnek.
87-et csak a White Soxnak.
87-et a White Soxnak, és 81-et a Twinsnek.
Wow.
Egészen pontosan úgy néz ki, hogy White Sox 87, Twins 81, Guardians 77, Tigers és Royals 75-75, és akkor még nem beszélgettünk a nagyon érdekes Detroitról sem ebben a csoportban, úgyhogy ez az AL Central, amennyire langyos volt tavaly, azt hiszem, hogy annyira lehet érdekes, de téged nagyon meglep ez a 87?
Igen, mert tavaly úgy nyerték, tavaly hány győzelmük volt?
93.
És ezt úgy hozták össze, hogy Jimenez is sérült volt sokáig, Robert is, és Andrew Vaughn pedig még ugye a rookie szezonja volt is. Szóval erősödtek, jó mondjuk Rodon távozott, igen, de meglepő, hogy ennyivel kevesebb. De hogy azt gondolom, hogy egyértelműen a White Sox az esélyes, ugye még előző alkalommal beszéltünk, hogyha a World Series nyeri meg, én azzal is rendben vagyok. Tehát a White Sox számomra a legkomplexebb csapat, vagy komplettebb, bocsánat.
Abszolút egyetértek, és szerintem picit alulval lőve ez a győzelmi széria, és valószínűleg itt pont a Twins rovására lesz a győz. Tehát ha te be akarsz jutni mindenképpen a rájátszásba, akkor a csoport első helyét célzod meg, és nem biztos másodiként akarsz venni, mert akkor egy kicsit fölfelé nézve az éjjel ízbe, ott meg bármi történhet. És én azt gondolom, hogy nincs más, tehát a White Sox-nak kell hozni a csoportot, és pont a Twins elleni meccsek lesznek azok, amit biztos, hogy meg fog nyomni a White Sox, tehát azt a 19 meccsből több, mint a felét hoznia kell, és hozni is fogják, és ez lesz az a mérleg nyelve, ami eldönti majd, hogy 81-81-je végeze majd a Twins, vagy mondjuk negatívba átcsúszna.
Hol van a legnagyobb deficit a Twinsnél, a Twins és a White Sox összehasonlításában? Akár posztokat nézve, vagy bármit, ami számotokra, vagy bennetek azt sugallja, hogy itt a White Sox simán be fogja húzni az AL Centrált.
Dobók és cseredobók.
Szerintem ütősorrendben is, tehát hogy főleg az ütősorrend vége a Twinsnél az nem annyira erős.
Jó, de hogyha a Twinsnél minden jól sikerül, hogyha tényleg minden optimális, akkor mondjuk Buxton játszik egy 130-140 meccset, Correa 150.
Az ütősorrend eleje.
Igen, de hogy mondjuk egy Sano mondjuk akkor, hogy minden jól megy, akkor egy 38-40 homrán, sőt.
Én előre szaladok egy picit a következő adásunkba, és itt a saját titkos tippemet elmondom, ha nem fog megsérülni, én Byron Buxtont várom egyébként MVP-nek az amerikai ligában.
Az nagyon jó.
Tehát az a csávó, hogyha visszaemlékeztek arra, hogy tavaly a szezon elején, amíg nem sérült meg, milyen diving catch-ek voltak ott a 35 méteres körzetében, labda le nem esett, megy neki az ütés, megkapta a szerződést, amire vágyott, ami motiválhatja, kapott néhány játékost maga köré. Tehát ez a White Sox Twins, ez nálam is inkább egyébként a Fangraphshez van közelebb, mint a ti véleményetekhez, de ezt abszolút elfogadom egyébként, hogy ti azt mondja. Meg lesz a 100 győzelme a White Sox-nak?
Nem.
Nem. De 95 körül is mondanék számomra. Tényleg a White Sox, Toronto White Sox, aztán az előző alkalommal mondtam is, hogy a White Sox az így liga szinten számomra csúcsrapat.
De ez tavaly is így volt, nem? Tehát olyan nagy változások azért a White Sox-nál nem voltak pozitív irányba, meg pláne nem a tavalyi évhez képest.
Csak annyi, hogyha minden jó, és ugye minden jól alakul, akkor a sérüléseket ugye nem veszük beled, de akkor van egy Luis Robert, meg egy Jimenez teljes szezonra. Egy olyan csapattal, olyan csapat ellen, hogy Twins, ahol igazából első dobó után így hagyjuk, körülbelül, bocsánat, Twins szurkolók. Ezzel szemben ugye a...
Mármint Sonny Gray után.
Igen. Ezzel szemben a White Sox azért háromig nagyon rendben van. Dallas Keuchel, és jó, oké, régen volt MVP is azért neki, ugye ő egy olyan dobó, akinél nem a dobásnak a sebessége, hanem a jól irányított dobásokkal operált mindig is. Ha jó napja van, akkor azért tavaly is volt olyan meccse, hogy ilyen érinthetetlen. Jó, nyilván egyre kevesebb ilyen meccse lesz, de hogy azért...
Meg a bullpen is elég menő.
Ez a legjobb. A bullpen számomra a number one.
Nálam mondjuk az Atlanta.
Jó, védhető, ez jó.
De elfogultak vagyunk a tavalyi playoff miatt, igen, ez biztos,
hogy mint Macek miatt vagyunk bajban.
Plusz még Jensen is ugye oda került, de azt ne felejtsük el, hogy az atlantai...
Dánoson Jensen.
Bocsánat.
Galuskának üzelem. Nem,
ja, de ez te mondtad, jó.
Jensen. Jó. Hát, ezzel mindig meg lehet fogni. És... Viszont ne felejtsük el, hogy azért a Braves bullpen a szezonban, mert ugye minden úgy emlékszünk rá, hogy úristen a rájátszásban mennyire csodás volt, és az is volt, de azért a szezonban csak olyan első harmad vége, sőt, szóval azért Smith billegett.
Egészen augusztus közepéig, amíg nem mentek át pluszba, addig nem voltak igazán jók, nem teljesítettek átlag felett. Tehát hozták az átlagot, és utána egy ilyen varázsütésre kezdtek el jól játszani, mind ütésben. Egyébként szerintem formaidőzítés az nagyon kellett, meg az, hogy elkerülték igazából a nagy sérülések őket, és ez egy...
Minusz Acuña, vagy hogyha bullpenről beszélsz, akkor minden jó.
Bullpenről beszélek, mert tehát nekem ez az érdekes, hogy bármit prediktálhatunk, hogy mi lesz, de a sérülés faktora nem tud számolni. És pláne a dobóknál, pláne egy dobórotációnál iszonyatosan nehéz tippelni, hogy lesz, mi lesz, négyel számolunk, vagy öt kezdő rotáció, mert ugye ez is számít, hogy hányszor kerül sorra egy héten, mennyire bírja a karod. Ettől függően azt gondolom, hogy a White Sox kimaradt ebből a csoportból.
Akkor összegezve az eddig beszélteket, Blue Jays csoport elsőség megkérdőjelezhetetlen az élizben?
Számomra igen.
Jó, nálam is. White Sox ugyanez középen.
Igen.
A Red Sox playoff részvétele nagyjából megoszlott. Twins playoff részvétel, igen vagy nem?
Nem.
Hát ha igen, akkor éppen hogy csak hatodik hely.
De akkor viszont a Boston esik ki?
Hát nem kell, meg a másik csoport még jöhet olyan, hogy csak egy jut be, meg tudod, tehát hogy most honnan az akarsz, oké, két csoportot.
Tudom, csak, hogy ott ugye a Yankees
is,
rész.
A Boston is bejut.
És akkor a Yankees nem.
És akkor ilyen kizmény.
Vagy mert a néz gondom, igen.
Hát azt majd meglátjuk. Szerintem köztük nagyon nagy harc lesz. Azt nem gondolnám, hogy minden csoportból kettő fog bejutni a rájárásba.
Biztos, azt én kizárhatom.
Én azt gondolom egyébként, hogy az EL Westből csak egy csapat fog bejutni, és akkor
az ízből meg három.
És a maradék... És a maradék
tehát 3-2-1.
Igen.
Igen, és a maradék, és ekkor viszont a Twins ben van.
Igen, akkor a Twins meg van, bent van, viszont a Twins nincs bent, akkor meg 4 jut be az EL Eastből. Igaz?
Vagy esetleg összekapja magát az Angels vagy a Mariners. Ez kizárt. Most nem...
A Mariners nagyon érdekes lesz szerintem. Az Angels...
Picit beszélhetünk még egyébként az AL Westről is, bár ezt mi előre nem dumáltuk meg. Jó, még egy picit maradjunk a White Sox-nál. Vagy mondjad, Bence.
Nem csak, hogy arra gondoltam, hogy következő alkalommal akkor lehet inkább ilyen AL West-es központ. Hát ott nagyon sok
mindenről fogunk ugye beszélni, mert az már a szezon előtti utolsó adásunk lesz, és az könnyen lehet, hogy hosszabb, azt pedig már most elmondanám, hogy Ádám is jön majd, meg lehet, hogy Galuska is beül, hogyha ezt hallja, még egy pici nyomást lenne rá, hogy mindenki elmondja, hogy mit vár a szezontól, akár a saját csapatától, meg úgy összességében mindentől. Szóval még egy picit ez a White Sox, egyébként ha már itt Byron Buxtont említettem, én majd kettő MVP várományost fogok mondani, direkt Guerrerót kihagyva, meg Otanit, meg Troutot kihagyva az amerikai ligából. Nekem Tim Anderson lesz a másik, aki nálam egy ilyen örök MVP esélyes, nagyon megbízható. Nekem egyébként a kedvenc leadoff ütő mióta, vagy ameddig egészen pontosan Brad Phillips nem volt leadoff itt a spring trainingben, mert hogy ilyen is volt, bár a Tampa még egy rohadt meccset nem tudott nyerni, nagy jelentősége nincs is. Szóval ez a White Sox, Bence, neked ez, azt mondtad, hogy akár World Series győztes csapat is lehet. Mi a legnagyobb titka ennek? Amellett, hogy komplex, minden poszton megvannak, vagy ennyi elég is kész, vagy akár még beszéljünk az edzői kérdésekről is?
Nekem az, hogy tényleg ez ennyire komplex, és mindenhol megvannak. Tehát, hogy jó, nyilván, hogyha a rotációból ott tud baj történni, mert azért az öt ember után azért már talán egy-egy picikét rosszabbul állnak, ott nem tudom, hogy ott most milyen mélység van, de viszont a bullpen az nagyon jó, tényleg vannak jobbkezesek, balkezesek is, az ütősorrend nyilván úgy, hogyha Robert, tehát az jó, lehet, hogy nem fog 300, nem is tudom 300 hány százalékkal ütött tavaly, azt oké, nem hozza, de egy 30 homrán rohadt nagy sebessége van, tehát ez mindben van, benne van. Jimenez azért éveken keresztül top 3 prospekt volt, még mielőtt bemutatkozott az MLB-be, adtak neki egy komolyabb szerződés hosszabbítás.
Abreu stabilan jól üt.
Igen.
Tim Andersonról nem beszélve, akit az imént mondtam, igen. Jó, érdekes kis meccsek lesznek, és azt már most mondanám, hogy közvetítünk White Sox mérkőzést, méghozzá azt hiszem, hogy rögtön a második napon, tehát április 8-án, amikor kettő mérkőzést is adunk, de mindjárt mondom, hogyha megtalálom, már pedig megtalálom. Igen, tehát április 8-án pénteken Detroit Tigers, Chicago White Sox mérkőzés, ez lesz majd a harmadik meccs, amit közvetítünk, és még egyszer azt mielőtt elfelejtem. Április 7-én csütörtökön indul a bajnokság, este 7 órakor magyar idő szerint egy Yankees Red Sox meccsel, amit ugyan megmutatunk este 10:30-kor felvételről, de legyetek kedvesek letölteni az AMC Mikro alkalmazást, teljesen ingyenes, egyre több tartalom van, egyre több élő közvetítés, és aki élőben magyar kommentárral szeretné majd nézni a Yankees Red Sox meccset, április 7-én csütörtökön 7 órakor az AMC Mikro megteheti, és egyébként utána majd, miután lemegy a televízióban is ez a meccs, hajnal 3:30-kor jön a Los Angeles Angels, Houston Astros, Otanival, valószínűleg Mike Trout. Mi a baj, Bence?
Nem, nagyon mosolyogok, annyira tetszik, hogy ez nagyon...
De ha már itt elkezdtem az első hétvégét, akkor gyorsan elmondom, hogy másnap, tehát pénteken 7 órakor Tigers, White Sox, egyből utána élőben San Francisco Giants, Miami Marlins, szombaton is lesz élő közvetítés, 7 órakor a World Series legnagyobb esélyese, a Tampa Bay Rays fogadja majd a Baltimore Orioles-t, és akkor a vasárnap késő esti, azaz magyar idő szerint hétfő hajnal 1 órás meccsünk megint a Yankees Red Sox lesz. Ez a 2-4-6 mérkőzés az első 4 napon, és egyébként már az követő héten is újabb 5 meccs, tehát az első 2 héten belül 11 élő közvetítés, de ez most egy csak kis kitekintés volt a közvetítésekre, mert nem akartam elfelejteni az AMC Mikrót. Picit még kalandozzunk át az AL Westbe, mert érdekes, hogyha mert itt végigvettük az AL Eastet, meg az AL Centrált, meg a playoff lehetőségeket, akkor ne adjuk ki a nyugati csoportot sem. Egyértelmű-e az itt, hogy az Astros megnyeri a csoportot? És ha igen, miért? Mert Bence nagyon bólogat, majd lefejeli a mikrofont.
Számomra egyértelmű, igen. Ismervén a, az edzői stábot, a kultúrát ott, és oké, hogy Correa eltávozott, de azért nézzük, hogy így néz ki az első négy ütő. Altuve, Brantley, Bregman, akinek ugye most már neki vár problémái voltak, és elvileg rendben van, és Jordan Alvarez. Tehát, hogy ez a négy ütő, oké, ennél talán van egy-egy más négyes, ami jobb, de azok viszont nem ebben a csoportban vannak. Szóval már ez számomra olyan is. Nagy tapasztalatuk van, bírják a terhelést. Számomra ez egy sír. És plusz, ugye ők is mindig előhoznak valami latin-amerikai dobót, akiről még nem hallottunk, és ilyen kb. Évújjonc a top 3 azonnal. És mindig van ilyen,
Ha már egyébként említetted Dusty Bakert, és te meg szabad ne feled, Csankó, láttátok azt a spring training meccset,
Baker amikor... Baker.
Igen, a coin flipnél ment oda az öreg Baker, meg a kicsi a Washington National színeiben, nagyon jó pofa történet volt. Angels! Lesz-e egészséges Mike Trout? Ha igen, akkor MVP forma Mike Trout lesz-e, meg az, aki a legnagyobb szerződéssel rendelkezik a ligában, a legkomolyabb fizetéssel az ütők közül. Mire mennek együtt Otanival és Rendonnal, meg összességében ez a Los Angeles Angels, ez elég lehet-e a tavalyi nagyon csúfos év után? Ugye azt hiszem tavaly volt GM-váltás is éppen ennek köszönhetően a Los Angeles Angelsnél, de javítsatok ki, ha nem. Szóval az Angels odaérhet-e az elejére, akár a csoportnak, akár a playoffban.
Mondtad, hogy szavam ne felejtsem, mert két nevet szeretnék mondani, akik tavaly nem játszottak. Mind a ketten dobók, és mind a ketten másik csapatba játszanak. A Houstonban Verlander az egyik, a másik oda még Syndergaard. És azért az ő játékuk szerintem az perdöntően befolyásolhatja, ha már rotációról beszélgetünk, akár az Angels, akár a Houstonnak a játékát. És ez olyan faktor megint, amire nem tudjuk építeni, hogy akkor hogyan, vagy mi lesz ezekből a srác, hogy mennyire jól teljesítenek. Az biztos, hogy papíron az Astros jobb. Az biztos, hogy ez a rotáció, hogyha megnézzük Valdezzel, García Urquidivel, Javierrel, Verlanderrel, szerintem iszonyatosan durva. Ha máskor megnézzük Otani, Syndergaard, hát Lorenzen már nem, Patrick Sandoval, Suarez, szóval egy kicsit más a leányzó fekvése, és az ütősorrend is nagyon hasonló, hogy ott is inkább az Angels a vége felé csúszik le erről a dologról, és szerintem ez is marad meg. Tehát ahogy szintén csatlakoznék Bencéhez, hogy pont ennyivel jobb az Astros, és pont ezért nem fér kétség ahhoz, hogy ott lesznek az első helyen. Az, hogy mennyire tud az Angels idén közelebb jutni, nehéz, mert a Mariners is jól erősített, tehát ott a csoportom ő meccsek azok nagyon meghatározók.
Elég csak a Cy Young díjas Robbie Ray-t említeni.
Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan csoport lesz, amire nagyon oda kell figyelni, viszont az is biztos, hogy nem lesz 100 győzelme szerintem az Astrosnak, tehát én azt hiszem, hogy itt még közelebb vannak a csapatok egymáshoz, mint amikor mondtuk mondjuk az AL East-et. Tehát, hogy itt erre nagyon oda kell figyelnünk erre a csoportra. Ugyanúgy lesz egy kiugró teljesítmény, de a második, harmadik helyért körülbelül ugyanaz várható, mint a Boston és a Yankees, illetve még a Rays esetében.
Egyébként a keleti csoportnál nem is mondtam a Fangraphsnek a jóslatát, amire nyilván nagyon sok pénzt nem kell áldozni. Blue Jays 93, Yankees 91, Red Sox 87, Rays 86 és az Orioles 67. Az AL West, amiről most beszélgetünk, Astros 89, Angels 82, Mariners 80, Rangers 74, Oakland pedig 72. A kérdésem az, hogy az Angels lesz közelebb az Astroshoz, vagy a Mariners lesz közelebb az Angelshoz, márha egyáltalán a sorrend ez, és akkor mindjárt pár szót váltunk a Texas Rangersről is, mert hogyha a free agentekre elköltött pénzt és a szerződések nagyságát nézzük, akkor van mit beszélni a Rangersről, de előtte egy minimál erős sorrendet kérnék szépen ebben a csoportban. Astros kiemelkedik, oké, odaadjátok az első helyet, utána egyáltalán az Angels jön-e?
Nálam igen. Ja, de mondd, Debb.
Mondd.
Nálam igen. És talán a fej mellett jön a Mariners és a Rangers idén. Jövőre valószínűleg más lesz. Attól, hogy jól erősítettek, attól, hogy nem tudsz garantálni mondjuk 15-tel több győzelmet ezzel a line-uppal, meg a rotációval. De nem tudom miért, de valahogy most ezt érzem.
Nehéz a Angels-ren úgy fogadni, hogy a Otani ugye a tavalyi MVP jobban dob elvileg, még hogyha gyengébben is fog ütni, mégpedig azért, mert azért valószínűleg most már ugye 1000 Peter Perience volt a Big League-ben, és azért ott már kiszokták ismerni egy kicsikét a dobók jobban. Viszont a dobások szempontjából meg azok a hírek, hogy ott még lehet fejlődött is, a sose felejtsük el, sose tudom eleget kiemelni, hogy alapvetőleg ő első szemlélő dobó. Tehát ez a csapat ellen nehéz, plusz ugye a Trout akár a történelem a legjobb játékos, amikor hogyha ez most már a 31 éves lesz ebben a szezon során, és azért most rá elég sokat sérült.
És már csak 10 év van a szerződés.
Igen. De tényleg így nehéz ez ellen. Viszont a dobó fronton azért nekem itt még mindig van problémám. Szindengárban én azért nem bízom annyira, 2018-ban dobott utoljára ő is, mint a Severino, szóval hogy egy éves szerződés írt alá, amiket régebben róla mindig az volt a elképzelés, hogy egy nagyon tehetséges dobó, de hogy fejben valahogy úgy nem állt össze. Amivel sztori alá tudom támasztani, amikor ő még egy pár évvel ezelőtt ilyen 95-6 mérföld per órás dobásokat dobott, ami akkor az még jóval ritkább volt, mint most, akkor így kitalálta, hogy akkor még rára 2 mérföld per órát, és nyilván le is sérült, tehát így minek? És valahogy nála nem ezt ott érzem problémának, meg hogy hány inninget fog játszani. Meg hogy Sandoval meg tudja ismételni a tavalyi, jó, az egy nagyon szép szezon volt, ugye rukiként jött föl, játszott, miért nem tudom, de nem olyan sok meccset, de jó volt. Talán 15-öt valahogy. De hogy az fönntartható? Meg az, hogy mert ők ugye egy 6 emberes rotációval kezdik a szezont. Nem tudom, viszont tehát hogy nagyon nehéz, mert Seattle-ben meg a szezon közben a top prospect, vagy második prospect Julio Rodriguez jönni fog, a Springen nagyon jól szerepel, nyilván azért ott ne várjuk el azt, amit mondjuk tavaly Wander Franco csinált, de az egy olyan boost lehet a szezon közben a Seattle-nél, ami esetleg az Angelsnél Joel, hogyha beváltja azokat a reményeket, amik pár évvel ezelőtt hozzáfűztek, nehéz szám, nem tudom igazából. De szerintem közelebb lesz az Angels meg a Mariners egymáshoz, mint az Astros és a második.
És mi van a Texas Rangers-szel? Mert az, amire az előbb céloztam, a free agentekkel köttetett szerződések közül 580 millió dollárnyi szerződést írt alá a Texas Rangers. Ez több mint 300 dollárral több, mint a második Los Angeles Dodgers, és egyébként a csoport ötödikje, az Oakland Athletics, az egyetlen, amely $0 szerződést kötött. Corey Seager 10 év, 325 millió, Marcus Semien 7 év, 175 millió, John Gray 4 év, 56 millió, és akkor még Brad Millerről nem beszéltünk, de hát az már csak az apró. Szóval a Texas Rangers beleszólhat-e itt az Astros, az Angels és a Mariners dolgába, sorsába? Vagy mi ez az 580 millió egyáltalán? Ez hány éves konstrukció kell, hogy kifizetődő legyen egyáltalán a Texasnál?
Ha egy szóval kéne megfogalmazni, akkor a végre szót kerestük, hogy idáig, hogyha a Texas Drucker lennék, akkor végre befektetünk a csapatba.
Azt hiszem, hogy a mondat végére értem.
Nem. A másik pedig az, hogy ahogy mondtam korábban, hogy idén még nem. Tehát annyira mérjön jön a Texas, hogy még mindig vannak lukak, akár a line-upot nézzük, akár az infieldet nézzük, akár rotációt nézzük, és ez pont az a határeset, ahol szerintem még nem fognak rájátszásba jutni, ha egyáltalán ebből a csoportból két csapat be tud jutni. Szóval elkezdődött egy építkezés, és ezt valahogy így kell megalapozni, hogy olyan sztárokkal próbálsz hosszú távú szerződést kötni, és jó pénzügyi alapokon nyugvót, ami további erősítéseket feltétel ez a következő évre. Tehát azt gondolom, hogy ha ez megmarad, ez a fejlesztési kedv a Texasnál, és mondjuk elérik a 81 győzelmet, nem tudom, hogy a Fangraph mit jósolt nekik egyébként.
De 74-et.
Az szerintem nagyon kevés. Én sokkal közelebb lesznek.
Astros 89, Angels 82, Mariners 80, Rangers 74, és ami nekem a legérdekesebb, az Oakland 72.
Az rengeteg az Oaklandnél. Valamit tudnak biztos akkor a Fangraphnél. Lehet, hogy nem tudom. Én azt gondolom, hogy szerintem sokkal közelebb lesznek az 50-50%-hoz a Texasnál. Tehát, hogy 81-80, 79, akár pluszba is elmehetnek 82-80-nal, és ez egy olyan jó év lehet, hogyha minden húzás beváljon, de az kell, hogy tényleg minden húzás beváljon, hogy a következő évben folytassák az építkezést, mert ez volt az első gondolat. Tehát szerintem még idén nem jutnak rájátszásba, de mondom, ha megmarad ez a kérdés, el tudnak érni 80 győzelmet, és tovább megy ez a lyukas posztokra való építkezés, akkor két év múlva, vagy három év múlva már azt fogjuk mondani, hogy a Texas valószínűleg ott lehet rájátszani.
Oké, de akkor melyik csapattól veszel győzelmeket a Rangers szerinted a csoporton belül? belül.
Oaklandtől biztosan, tehát az száma nem kérdés. Nagyon kérdezett lesz a Marinerszel, tehát ott az szerintem élethalál lesz köztük. Az Astrosztól nem, tehát ott vagy nem annyit, amennyit gondolunk. Úgyhogy szerintem túl van értékelve ebben a Fangraphben az Oakland.
És mi túl értékeljük most Csankóval a Rangers-t?
Szerintem igen.
Igen?
Én éreztem rajtad, akkora csönd volt ott abban a sorokban.
De hogy nem lesz 80 győzelmük, azt mondod?
Az már ugye majdnem
50%. Fele. Én azt mondom,
50%. Igen.
Én szerintem ebben a csapatban van 50% egyébként.
Nincsenek dobóik. Most...
Jó, hát dobókkal könnyű.
Igen. Úgy mondjuk, ugye akkor 100 győzelme.
Igen, igazából John Gray az egyetlen olyan igazolás, akire azt mondanám, hogy ez egy jó igazolás, vagy jó kezdődobó lett a rotációból, mert Perez van még, Dunning, Hearn és Howard, és nekem ott egy picit hiányérzetem.
Én Howardra nagyon-nagyon kíváncsi leszek.
Hát majd meglátjuk.
Igen. Spencer Howard egy zseniális tehetségdobó, és Philadelphiából került ugye a Gibson trade miatt ide. Tavaly elég gyengén szerepel, de hogyha azt mondja, hogyha esetleg jövőre ugyanilyenkor beszélünk, és ott már az lesz, hogy mondjuk a Gray mögött ő dob, vagy legalábbis tök mindegy a sorrend, hogy ő lesz az első.
Stabilan kezdő.
Igen, vagy akár a második legjobb dobó, tök aláírom, ezt simán benne van. Számomra az a probléma, hogy az a néző ugye azért is lett annyi pénz, mert új stadion volt, ennek nem teljesen tudom itt a konstrukciókat, de hogy új stadion épült még a 2020-as szezonra, és utána ott valahogy akkor gondolom került olyan beruházás, de hogy és tehát, hogy szurkolók fognak kimenni, végre kell egy, tehát kellettek sztárjátékos is, és tudom, hogy most köztünk van nagyobb személyen szurkoló, mint én, de én Seagert nagyon-nagyon szeretem. De hát, hogy ki fognak menni a gyerekek, nagyon jó lesz, de hogy ez a csapat nem fog egy ilyen kiérezett csoportban, amikor azt beszéltik, az Angels is bejuthat akár, a Seattle, tehát mindenki nagyon fog pörögni, ugye az a második helyért, hogy hát a AL East-ben jobban szerepelnek, nem fognak tudni mit kezdeni a Texas, aztán mindenkinek nyernie kell.
Csak annyi a dobókhoz a Rangersnél, hogy most másik honlapot nézek, nem jósolnak egyetlen kezdődobónak sem pozitív mérleget, Graynél írnak egy 10-10-et, és nincs olyan dobó a rotációban, akinek az earned and average-ét 4-es alá várják, tehát itt John Gray 4-26-tal, de hát ezek nyilván tippek, és meglátjuk, hogy a Rangers az, hogy most két ilyen infielder tudott hosszú távra szerződtetni, az mit jelent. Azt hiszem, hogy az amerikai ligán elég becsülettel végigmentünk, és éppen ezért igazságtalan lenne a Nemzeti Ligával szemben, hogyha a következő alkalommal azért valamennyire itt a nagy tippelgetés meg a jóslás mellett nem beszélnénk majd különösen a címvédőről, az NL West-ről nagyon kevés szó esett itt az elmúlt hetekben, úgyhogy ha majd jön Ádám és tippelgetünk, akkor azt hiszem egy hosszabb adást tartunk, pláne, hogy ugye ő NL East-es ott a kis Washington Nationals-szel, úgyhogy szépen beszélünk majd mindenről, meg tippelgetünk nagyokat, meg játszunk, meg eltesszük most már a papírokat, hogy az All You Can Eat vacsora számon kérhető legyen. Papírokkal
alá támaszva. Most nem számon kérhető?
De az még jár. Az még jár. Szóval ez a mai adás azt hiszem egy picit szakmaibb lett, de azt hiszem és remélem, hogy sikerült közelebb hozni az amerikai ligát, és egy picit tisztában lehet látni azzal kapcsolatban, hogy legalábbis mi mit várunk az alapszakasztól keleten, illetve az amerikai ligában. Aztán majd jövő hét után szerintem a szezon kezdés megelőző néhány nappal jövünk a következő résszel, úgyhogy ez volt a 37. a 38. meg majd jön másfél-két hét múlva ugyanígy Csankóval és Bencével, akiknek köszönöm szépen a mai közreműködést, meg akkor majd jön Ádám is, meg itt leszek én is. Ez volt a mai Extra Inning, hallgassatok minket legközelebb is, meg köszi, hogy ezt meghallgattátok. Sziasztok!
Bence milyen volt, ezt nem mondtam.
Hát figyelj, Bence szerintem 12 éves szerződés. Egy rágógumi.
Az milyen jó lesz. 12 ékerre ugyanazt a rágót rágni?
Ugyanazt.
Kemény lesz.
Vagy milyen? Mit dobjunk föl ellenértéknek? 10 év, 2 rágógumi.
Az még már jobb, akkor 5 évig kell már sokkal jobb.
Na, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.